28. fejezet. Axville-nek nem állt szándékában lemenni az árokba, de amikor a South Essex megkezdte a támadást, a sikozat szélén hagyva a könnyű gyalogos századot, hogy az feldező tüzet biztosítson, úgy vélte a sánc erőd árnyékában nagyobb biztonságban lenne. Ott nem kellene attól tartania, hogy Harper a sötétben fejbe csapja egy baltával, ezért aztán lemászott az egyik létrán, rámordulva a rémült katonákra, majd az űrzavarban elrejtőzött az árnyékok között heverő holttestek alatt. Látta, ahogy a roham kudarcba fullad, aztán figyelte, amint Windham és Forrest próbálnak újabb támadást szervezni. Axville őrmester azonban kényelemben és biztonságban volt. Három még meleg holttest takarta, melyek ugyan időről időre megremegtek a kartácstól, de megóvták. Az éjszaka folyamán felbukkant egy számára ismeretlen hadnagy, aki megpróbálta kiparancsolni a rejtekéből, rá üvöltve, hogy menjen és támadjon, ám az őrmester a bokájánál megragadta a földre, döntötte a tisztet. A szurony könnyedén becsúszott a hadnagy bordái közé, és Axville-t immár négy holttest takarta. Szakértő kezekkel kuncogva kutatta át a döbbent arcú tiszt zsebeit és erszényeit, majd számba vette a zsákmányt. Négy aranypénz, egy ezüst medálion, és ami mind közül a legjobb, egy berakásokkal díszített pisztoly, amit a hadnagy derékszíja alól húzott elő. A fegyver töltve volt, az egyensúlya pedig tökéletes. Az őrmester vigyorogva rejtette a kabátja alá. Minden apró segítség számít. Aztán az álla alatt megkötött szíjjal kezdett bajlódni. Mivel nem tudta kibogozni a csomót, egyszerűen eltépte a szíjat, majd levette a csákóját, és egészen közel hajolt hozzá.
– Most már biztonságban vagyunk. Biztonságban!
– mondta hízelgő hangon.
– Megígérem, és Obadiah sohasem hagy cserben.
A közelben a hullákból épített melvéden túl valaki zokogva szólongatta az anyját. Hosszasan haldoklott. Axville akár valami állat felemelte a fejét és hallgatózott, aztán ismét a csákó belsejébe nézett.
Az anyját akarja!
Könnyek szöktek a szemébe.
Az édes anyját!
Felnézett a sötétségbe, a lángokon túlra és az ég felé üvöltött. Az árok időnként kissé elcsendesedett, mikor a halál nem zúdult alá, az élők és a holtak tömege pedig mozdulatlanul lapult a magasban tátongó csőtorkolatok előtt. Aztán, amikor már úgy tűnt, a harc talán véget ér, ismét felkavarodott. A katonák próbáltak áttörni az őket akadályozó bajtársaikon, hogy megrohamozzák a réseket, mire az ágyuk megint tüzet nyitottak, és az üvöltözés újra kezdetét vette. Néhányan beleőrültek a körülöttük tomboló agóniába. Az egyik katona az ágyuk hangját Isten köhögésének vélte, és térden állva imádkozott, míg az úr köpete le nem szakította a fejét. Axville viszont biztonságban volt. A holttestek védelmében üldögélve az árok oldalának vetette a hátát, és a csákójába beszélt.
Nem, nem ma este. Ma este nem tudom megtenni. A csinos hölgynek várnia kell, igen.
Hízelgett a kalap belsejének, majd szakértő füllel hallgatta a csatazajt és megrázta a fejét.
Nem, nem ma este. Ma este veszítünk.
Nem tudta, mennyi ideje lehet az árokban, meddig tart a haldoklóknak meghalni, vagy hányszor remegtek meg körülötte az élettelen testek a kartástól. Az idő múlását csak a zokogás, az ágyúzás és a tovatűnő események jelezték. Aztán hirtelen hatalmas üvöltés harsant.
Sharp!
Axville rángatózó arccal lesett ki a fedezéke mögül. Nézte, hogy az élők kiemelkednek a holtak közül, és a sánc erőt felé nyomulnak, tőle jobbra pedig újabb támadás indul a Szent Háromság bástya felé.
Sharp!
Mindketten meg fognak halni, gondolta Axville, és nevetve azt kívánta, hogy a kartács söpörje el őket. A tömeg azonban csak mászott felfelé, és tovább ordított.
Sharp!
Axville szíve dübörögni kezdett az örömtől, amikor látta, hogy Sharp megcsúszik a kőhalom tetején.
Biztosan meglőtték.
De nem ez történt. Harper pedig tovább lögdöste azt a kurafit. Sharp végül elért az odafönt húzódó lánchoz, és a lángoktól megvilágítva ott állt a középső rés tetején, mellette az írrel. Penge csillogott mindkettőjük kezében. Hexville nézte, hogy diadalmasan a britek felé fordulnak, aztán eltűntek a város fala mögött, Hexville pedig félrelökte a holtesteket, a fejébe nyomta a csákóját, és áttört a Szent Háromság felé hömpölygő tömegen. A rés tetejére érve a katonák meglendítették a jókora fejszéket. Miután a láncok szétszakadtak, a Chaveux de Freist felemelték és behajították az árokba, melyet a védők ástak a törmelékbe. Majd a britek üvöltve átugráltak a pengék fölött, és a kő darabokon lefelé csúszkálva betörtek a városba. Megvadultak a dűtől. Hexville érezte az őrületet, és hogy ma éjjel már senki sem állíthatja meg őket. Még a sebesültek is felvonszolták magukat a kőhalmokon, néhányuk hasoncsúszva próbált bejutni a városba, és csak egy esélyt akartak, hogy visszafizessék a fájdalmat, amit el kellett szenvedniük. Italt és nőket akartak, na meg gyilkolni, aztán megint inni. Jól emlékeztek arra, hogy a spanyolok lövöldöztek rájuk a falakról, és ez Badajoz minden egyes lakóját az ellenségükké tette. Így aztán a sötét áradat átcsapott a réseken, bezúdulva az utcákra és a sikátorokba. Egyre többen és többen törtek előre, eltaposva a sebesülteket. A rések megteltek a Badajoz felé tolongó, bosszú szomjas katonákkal. Hexville velük tartott egy hosszú utcán, mely egy kis térre vezetett. Tudta, hogy nagyjából jó irányba tart, felfelé a dombon, majd kisé balra. Bízott az ösztöneiben és a szerencséjében. A tér már zsúfolásig megtelt katonákkal. Puskák dörrentek, zárakat lőve szét, és felhangzottak a város asszonyainak első sikolyai. Néhány nő nem akart csapdába esni a házakban, ezért megpróbáltak felrohanni a dombon. Hexville nézte, amint egyiküket elkapják. A ruhájára vér fröccsent, ahogy kitépték a fülbevalóit. Aztán a ruhát is leszaggatták róla. A nő a katonák között vonaglott, akik nevetve a földre lökték, majd rávetették magukat. Hexville, mivel nem volt semmi köze a történtekhez, kikerült a csapatot, úgy vélte, az egyik nő, akinek sikerült elmenekülnie, talán elvezeti őt a katedrálishoz, ezért a nyomába szegődött. Robert Knowles százados fáradtan, örömmámorban támaszkodott a kastély kapujának. Az utcákon patacsattogás visszhangzott. Philippon, a francia tábornok egy maréknyi lovas kíséretében elmenekült, végigvágtatva a hídon, mely a Szent Kristóf erőd menedékébe vezetett. Elvesztették a hatalmas erődítményt, és vágta közben hallották, hogy megkezdődtek mögöttük a sötét ügyletek. Hátra rúgtak a sarkantyúikkal, és korbáccsal űzték a lovakat, végig csattogva a hídon nyomukban a francia gyalogsággal. Philippon arcán fájdalom tükröződött, de nem a város elvesztése, hanem a kudarc miatt. Megtett mindent, amit tudott, sokkal többet, mint amennyit remélni mert, mégis vesztett. Győzött, azaz átkozott Wellington. Knowles emberei a kapuban tolongtak, és a menekülő ellenséget bunyolták. Egyikük levett egy fáklyát a tartóról.
Engedélyezi, hogy távozzunk, uram!
A láng megvilágította a Knowlesra néző türelmetlen mohó arcokat.
Menjenek!
A katonák újongva todultak ki az utcákra, a százados pedig nevetett rajtuk, majd felemelte a szabjáját, és Tereza felé vette az irányt. Rohanva indult végig a sötét utcákon. A házak ajtaját erre teszelték, a földszinti ablakokat kusza vasrácsok védték. Knowles hamarosan eltévedt, és egymagában járta a tekervényes utcákat. Egy útkereszteződéshez érve megállt, és a domb körül felcsapó sikolyokat hallgatta, aztán úgy vélte, a gazdagabb házakkal szegélyezett utcát kellene követnie. Egy férfi rohant el mellette, felfelé a domboldalon. Knowles látta rajta a francia katonák jellegzetes, keresztbe vetett válszíjait. A férfi fegyvert cipelt, hosszú szuronya megcsillant a sötétben, de nem torpant meg, csak rohant tovább, reszelősen lélegezve. Knowles lefelé sietett a domboldalon, csizmái visszhangoztak a sötét házak között. Aztán az utca egy jókora térre torkollott, melynek túloldalán a katedrális magasodott. A téren zűrzavar tombolt. A franciák elmenekültek észak felé, ám Badajoz lakói nem tartottak velük. Azok, akik nem maradtak a házukban, A katedrális ajtajainál tolongtak, bízva a szentély nyújtott a menedékben. Elrohantak Knowles mellett, nekiütköztek, de nem is törődtek vele. A százados izgatottan körbenézett. Túl sok utca nyílik a térről. Aztán észrevett egy sötét sikátort a katedrális mögött, melyet erkélyes házak szegélyeztek. Rohanni kezdett, és az épületeket nézte. Ismét megtorpant, és körbefordulva megpillantotta az egyik ház előkertjében a két fát. Dörömbölt a zárt ajtón. Tereza! Tereza! Hexville követte a jobb oldali utcát, mely felfelé vezetett a kistérről. Biztos volt benne, hogy az előtte rohanó nők elvezetik a katedrálishoz. Kuncogva sétára lassított, és ekkor meghallotta a kiáltást. Nagyon közelről hallatszott, és először azt hitte, Sharp ért elsőként a házhoz. Tereza! Tereza!
Ez nem Sharp hangja. A férfi valószínűleg tiszt lehet, de nem Sharp.
Hexville a falhoz lapulva az ajtón dörömbölő sötét árnyat figyelte.
Tereza! Én vagyok az Robert Knowles!
Az első emeleten kinyílt az egyik spaletta. Az ablakon halvány gyertyafény szűrődött ki, Hexville pedig megpillantott egy karcsú, hosszú hajú nő alakot.
Ez biztosan Tereza.
Érezte, hogy elönti az izgalom, és idegesen mocorogni kezdett.
Ki az?
Kiáltott le a nő.
Robert Knowles!
Robert?
Igen, nyissa ki az ajtót.
Hol van Richard?
Nem tudom, nem vele voltam.
Knowles hátralépett, és felnézett a keskeny balkonra. A lövések és a sikolyok egyre közelebbről hallatszottak. Tereza a domb lába felé nézett, ahol fellobbantak az égőházak első lángjai.
Várjon, mindjárt kinyitom.
A nő becsukta és bereteszelte a spalettát, míg az utca túloldalán Hexville elvigyorodott az árnyékok mélyén. Megrohamozhatná az ajtót, amikor a nő kinyitja azt, de látta, hogy a tiszt kardot tart a kezében, és eszébe jutott, hogy az a ribanc is fel van fegyverkezve. A balkonra nézett. Nem volt túl magasan, az alatta nyíló ablakot pedig sötét vasrácsok zárták le. Hexville várakozott. A bejárati ajtó nyikorogva kinyílt, és amint Knowles belépett, Hexville egy rövid pillanatra láthatta a lányt az ajtónyílásban. Aztán az ajtó becsukódott. Hexville a termetéhez képest meglepő gyorsasággal és könnyedséggel lendült előre, egyenesen az ablakhoz, melynek rácsain könnyen megvethette a lábát, miközben karjaival a balkon felé nyúlt és teljes erejével megkapaszkodott. Egy pillanatig csak lógott, amint az arca hirtelen összerándult, de aztán a görcs elmúlt, és erős karjaival könnyedén felhúzta magát a balkonra, majd átmászott a korláton. A fa spaletták között keskeny rés húzódott, hogy szabadon bejuthasson az éjszakai levegő, így Hexville beláthatott az üres szobába. Neki feszült a spalettáknak, melyeket bereteszeltek ugyan, de ahogy ismét próbálkozott, ezúttal nagyobb erővel, a fa recsegve meghajlott, majd szilánkokra hasadva beszakadt. Mozdulatlanná dermedt, ám a várost fosztogatók lármája elnyomott minden zajt, amit Hexville csapott. Beosont a szobába, miközben halkan előhúzta a szuronyát. Hirtelen sírást hallott. Megfordult, és egy fából faragott kiságyban megpillantotta a gyermeket.
Sharp fattya!
Magában nevetgélve átvágott a szobán, és lenézett az ágyra. A csecsemő felsírt álmában. Hexville levette, és a gyermek fölé tartotta a csákóját.
Látod? Itt van!
Mondta a fejfedőnek.
Mint én voltam egykor. Ugye, anya? Akár csak én.
A gyermek megmoccant, mire Hexville dúdolni kezdett.
Csicsija babúja, csicsija babája. Emlékszel, anya? Te is ezt dúdoltad a te fiadnak.
Léptek koppantak a lépcsőn. A fa megnyikordult, és odakintről beszélgetés hallatszott. A lány és a tiszt hangja hallatán a csecsemőre dobta a csákot, és előhúzta a kabátja alól a pisztolyt. A szuronyt a bal, a pisztolyt a jobb kezében tartva, mozdulatlanná dermedt és hallgatózott. A gyermek ismét felsírt, Tereza pedig kinyitotta az ajtót, és halkhangon spanyolul beszélni kezdett. Aztán elhallgatott.
Üdv, kislány!
A gyertyafényben sárgáló arc Megvonaglott, a száj vigyorra húzódott, kivillantva a fekete fogakat és a rothadó fogint. A groteszk, nyakon húzódó sepely a fejjel együtt rángatózott, ahogy Hexville felnevetett.
Üdv, emlékszel még rám?
Tereza a lányára nézett, és elállt a lélegzete. A szurony Antoniára szegeződött. Nolz félrelökte a nőt, és felemelte a kardját. A pisztoly lobbot vetett, felébresztve a csecsemőt. A lövedék hátra lökte Nolzt ki az ajtónyíláson. Hexville nevetése volt az utolsó hang, amit életében hallott. Hexville szuronyát továbbra is a csecsemőre szegezve visszatette a füstölgő pisztolyt a kabátja alá. A kék szemek Terezára pillantottak. Hexville rávigyorgott a szuronyt bámuló nőre.
Nem volt szükségünk arra a fickóra, ugye, kislány? Csak ketten kellünk ahhoz, amire készülünk.
Őrült nevetést hallatott, ám a szemei továbbra is a nőre szegezte, a szurony pedig rezzenéstelen maradt.
Csak be az ajtót, kislány!
Tereza szitkokat zúdított a férfira, aki csak nevetett, és a fekete haj keretezte finom vonású arcot nézte. A nő sokkal szebb volt, mint ahogy emlékezett rá. Hexville lehajolt, és jobb kezével a felsíró csecsemő alá nyúlt. Tereza a gyermek felé lépett, ám a szurony megvillant, mire a nő azonnal megtorpant. Hexville felvette, és az ágyneműbe bugyolálva ügyetlenül a jobb karjába fogta a gyermeket, míg a bal kezében szorongatott szurony hegyét az apró toroknak szegezte.
Azt mondtam, hogy csukd be az ajtót!
Hexville nagyon halkan beszélt, és látta a félelmet a nő arcán, ami csak még tovább fokozta a vágyát. Tereza becsukta az ajtót, rácsapva Nolz élettelen lábára.
Reteszed be!
Viccentett oda Hexville. A retesz a helyére csattant. A csákó még mindig a gyermek ágyban hevert, ami miatt Hexville nagyon bánkódott, mivel szerette volna, ha az anyja, kinek arcképe a fejfedőben rejtezett, látná a történteket. De ezen most már nem lehetett segíteni. Lassan Tereza felé indult, aki hátrálni kezdett az ágy felé, ahol a puskája feküdt. Hexville rángatózó arccal vigyorgott a nőre.
Csak te meg én, kislány,
mondta diadalmas hangon.
Csak te és Obedája.